Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök a Halas Rádióban a Zicser című sportmagazint hallják. Mai vendégen Törjék Noémi, dietetikus hallgató, de izzigvéri Kiskunhalas édesapja, édesanyja, tesója, minden ide kötő Kiskunhalashoz, de most a tanulmányai egyelőre a fővároshoz szólítják. Szia Noémi, nagyon nagy tisztelettel köszöntelek itt a rádióban. Örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat és téged is.
Nekem egy kicsit furcsa ez a dietetikus hallgató vagy, mesélj egy kicsit erről, mi ez tulajdonképpen, hova jársz suliba, mit végzel, nagyon mosolygós vagy, mi van veled?
Én 2020-ban kezdtem a Semmelweisen a dietetikus szakot, ez az egészségtudományi karon belül található szak. Igazából 12-es koromban döntöttem el, hogy ide szeretnék jelentkezni, mert kiskoromtól kezdve érdekeltek a természettudományi tantárgyak, különösen a biológia, valamint ez az egészségügyi vonal, azonban még sokáig nem tudtam, hogy pontosan mit szeretnék majd tanulni, és kiskorom óta nagyon szerettem volna állatorvos lenni, viszont 9-es koromban, amikor kiderült, hogy laktózintoleranciám van, egyre jobban elkezdtem beleásni magam a táplálkozás világába, napi szinten magamnak főztem, imádtam sütni, főzni, és igazából 12-es koromban jött a felismerés, hogy tulajdonképpen napi szinten foglalkozok ezzel, és az állatorvos ez inkább ilyen kis gyerekkori álom volt, de nem az én utam, és ekkor került képbe a dietetika.
Ó, ez fantasztikus történet, egy igaz élettörténet, és reméljük, hogy sikersztori lesz ebből néhány hét vagy néhány hónap múlva. De tekintsük egy kicsit vissza, hiszen beszéltünk arról, hogy a gyökereid az ide Kiskunhalashoz, a szüleid gyökerei meg a délvidékhez kötődnek. Mesélj egy kicsit a gyerekkorodról, hova jártál suliba, milyen körülmények között, mi történt itt veled Kiskunhalason?
Én itt születtem Kiskunhalason, a szüleim azonban vajdasági magyarok. Általános iskolába, a kiskunhalasi felsővárosi általános iskolába jártam, majd a Bibó István gimnáziumba folytattam tanulmányaimat, és most 2020-ban pedig már a Semmelweis Egyetemen tanulok.
Azt se hallgassuk el, hogy kiváló sportoló voltál, és a sport most is meghatározza az életedet, hiszen most egy sportmagazint hallgatnak a kedves hallgatók, nem véletlen a kapcsolódási pont. Nagyon-nagyon jó versenyző voltál, a Halas Fitness Egyesület egyik meghatározó alakja, és arról szót ejtsünk, hogy a testvéred, a bátyád meg kiváló tornász volt.
Igen, pontosan, igazából mondhatni sportoló család vagyunk, mindenki sportolt. Az én sportpályafutásomat óvodáskoromban István bácsinál kezdtem az ovitornán, majd elsőskoromban kezdtem el fitnessezni a Halas Fitness Sport Egyesületben, ahol 10 évig versenyszerűen sportoltam. Azonban, amikor közeledett a továbbtanulás, akkor úgy éreztem, hogy nem bírok kellő időt szánni az edzésekre, hogy megfelelően felkészüljek a versenyekre. Így akkor abba hagytam a fitnesst, azonban azóta is aktívan sportolok, kezdetben TRX-re jártam, amióta egyetemre járok, azóta megismerkedtem a cross-traininggel, ami nagy szerelem lett.
Tulajdonképpen azt se hallgassuk el, hogy ugye mondtad, a szüleid délvidékiek, de mind a kettő sportember, mondhatjuk így, hiszen édesanyád testnevelőtanár, édesapádat meg rendre látom a különböző tömegfutó versenyeken, fut, nagy egyenjobb teljesítményeket nyújt, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy ezt akár otthonról is hozhattad.
Igen, pontosan. Igazából a családban nagyon sok tornász volt, valamint apukám is nagyon szeret futni, anyukám is gyógytestnevelő tanár, ő is fiatalabb korában női szertornász volt, szóval abszolút mindenki sportoló a családban.
10 esztendőt koptattál el a Halas Fitness Egyesület berkein belül, rengeteg szenzációs eredményed volt egyéniben és duóban is. Erre van egy klassz közelmúltbeli emlékem is. Mi maradt meg belőled? Érzés, gondolatiság, szellemiség, útravaló, amit mondjuk a Halas Fitness Egyesülettől, illetve a sporttól kaptál?
Hú, nehéz egy dolgot kiemelni. Igazából ez az életérzés, amit ott az edzéseken, különösen a versenyeken, ez a versenyhangulat, ez így abszolút olyan, amit így nem tudok szavakba önteni, mert tényleg annyira pesdítő volt az egész, és nagyon szerettem, és nehéz volt meghozni azt az elhatározást, amikor úgy döntöttem, hogy abba hagyom a fitnesst. Fájó szívvel hagytam ott, de éreztem, hogy a tanulmányaim miatt muszáj, viszont abszolút szép emlékek.
Hát szép emlék, és amit utaltam az előbb egy kicsit félmondattal, hogy képzeld el, januárban vizsgáztam fitness bírói vizsgát próbáltam tenni, hiszen ehhez sem értek, és képzeld el, az egyik gyakorlat te voltál, illetve dóba voltatok, és pontoznom kellett téged így utólagosan, hiszen nem emlékeztem már az eredményedre, de utána néztem, és az dóba megnyertétek. Emlékszel erre, hogy hogy volt ez egyéni dúó, mi volt? Én nem emlékeztem már rá.
Igazából kettő dúó partnerem is volt. Kisebb koromban Lintner Adriánnál volt több évig dúó gyakorlatunk, később pedig László Zsófiával. Emlékszem, hogy egyébként Adrival nagyon jó eredményeket értünk el, és Grand Prix összesítettbe elsők lettünk. Ez is egy nagyon szép emlék, és gondolom, hogy Adrival egy dúó gyakorlatunkat láthattad.
Biztos, hogy az volt, igen, így most felidézed, de a másik partneredre is nagyon emlékszem, és fantasztikus tornász volt, és nagyon ügyes volt. Kedves hallgatók, önök a Cicet hallják, Halas Rádió tematikus sportmagazinja. Törjék Noémi a vendégem, aki végre itt van Kiskunhalason, és mosolygós, minden rendben van körülötte, fővárosban tanul, dietetikus lesz néhány hónap múlva, de közben a sportot, a mozgás sem hanyagolja el. Mindent folytatjuk fel a beszélgetést, de most egy zeneszám következik.
Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, önök a Zicset hallják, a Halas Rádió tematikus sportmagazinját. Mai vendégem Törjék Noémi, aki a fővárosban koptatja az egyetem padjait, hiszen a Semmelweis egyetemre jár, és dietetikus lesz néhány hónap múlva, de emellett sok minden mást is csinál, mert mindig is sokoldalú hölgy volt, akinek az életét, az életérzést mindenképpen a mozgás és a sport teszi ki. Mesélj egy kicsit erről a dietetikus képzésről, mondtad a személyes motivációt, hogy sajnos fölismerték nálad ezt a laktózérzékenységet. Mi az, amit vártál az egyetemtől, mi az, amit kaptál, hiszen most már a vége felé jársz?
Abszolút számítottam rá, hogy mivel a Semmelweis egy elég elismert egyetem, hogy sokoldalú tudást fogok kapni, amit úgy érzem, hogy abszolút meg is kapok, mert szerintem nagyon jó tanáraim vannak, valamint a gyakorlatok is nagyon változatosak. A kezdeti években nagyon sok laborgyakorlatunk volt, biokémia, mikrobiológia, amik szerintem nagyon érdekesek voltak. Most már különösen a közétkeztetésre, valamint a klinikára helyezik a hangsúlyt, ezért sok klinikai gyakorlatom van, valamint különbözőféle közétkeztetési intézményeknek a konyháját látogatjuk meg, látunk be a kulisszák mögé, valamint volt számomra egy nagyon érdekes gyakorlat, ahol népegészségügyi ellenőrökkel mentünk ki élesben, úgymond az ellenőrzésre, ami szintén nagyon, nagyon jó élmény volt.
Tulajdonképpen, hogy végig gondolod ezt az egész eseménysort, én is végig gondolom. Az én gyerekkoromban nem nagyon volt olyan, hogy valakinek táplálékallergiája volt, megmondom őszintén. Nem volt. 40, 30, 50 évvel ezelőtt nem volt ilyen. Szerinted ez miért alakult ki? Miért van az, hogy egyre többen, nem azt mondom, hogy küszködnek, mert te ebben születtél, az én kisebbik fiam lisztérzékeny, ő ebben született egy enzimhiány. Miért van ez, és hogyan kell ezt kezelni?
Nehéz erre megfelelő választ adni, mert szerintem több különböző ok lehet ez mögött. Egyrészt szerintem régebben kevésbé is foglalkoztak ezekkel, hogyha mondjuk valaki kicsit puffat volt, egy kis diszkomfort érzett, azért annyira nem figyeltek erre az emberek. Szóval szerintem egyrészt most erre nagyobb figyelmet fordítunk, valamint lehet, hogy ennek a felgyorsult világnak, a feldolgozott élelmiszereknek is lehet köze hozzá, bár megmondtam őszintén, tényleg szerintem olyan sok ok lehet mögötte, hogy így nehéz egyet-kettőt kiemelni.
Hogy látod, biztos belelátsz a kulisszák mögé, hogy hogyan állunk arányszámot tekintve, mondjuk, hogy mennyiben érinti a magyar embereket az ilyen és hasonló. Nem tudom, hogy megbetegedésnek mondjátok ti ezt, vagy hogyan tartjátok ezt a kifejezést, hogy mondjuk laktózérzékeny vagy lisztérzékeny valaki. Hogyan látod, mennyire növekszik a számuk, vagy stagnál, vagy hogy áll ez a helyzet?
Szerintem egyre több mindenki van, aki valamilyen érzékenységgel küzd. Egyébként fontos itt megemlíteni például mondjuk a laktózérzékenységnél, hogy lehet, hogy van, aki genetikailag örökölten szerzi. Én is például ebbe a kategóriába tartozom, hogy genetikailag örököltem, azonban egy fertőzés hatására jött elő ez az intolerancia, szóval korábban nem volt bajom a tejjel. Szóval lehet ez is egy opció, hogy mondjuk genetikailag örökli valaki, valamint az is lehet, hogy valaki egy fertőzés hatására úgymond a bélbolyhok sérülnek, és úgymond ideiglenesen áll fent ez az állapot, hogy problémát okoznak neki például a különböző tejtermékek.
Noémi, te hogy látod? Én azt látom, hogy egyre inkább fejlődik az orvostudomány és a tudomány is ebben a tekintetben, és az élelmiszeripar is fejlődik ezért. Én emlékszem rá, mert a kisebbik fiamnál felismertük ezt a lisztérzékenységet, ahol egyszerűen nem tudtunk hozzájutni megfelelő táplálékhoz, élelmiszerhez, Baljára jártunk, a fővárosba jártunk, Szegedre jártunk, és bevásároltunk egy-egy hónapra való valamit. Most azért én úgy gondolom, hogy fejlődtünk ilyen irányban, és az emberek a fejében is fejlődött, a receptúrák, most már vannak könyvek, kiadványok, egyéb más dolgok. Te hogyan látod mindezt?
Én is úgy gondolom, hogy egyre több élelmiszer áll rendelkezésünkre, amit el tudunk érni, egyre több boltba árulnak ilyen élelmiszereket, valamint egyre több információt is kapunk erről, hogy a különböző érzékenységekben szenvedő emberek hogyan tudják egy kiegyensúlyozott étkezést folytatni, és szerintem ez tényleg nagyban megkönnyebbíti az embereknek az életét, mert hát sajnos nem tehetnek róla azok az emberek, akik ebben szenvednek, és szerintem ez egy nagyon jó vonal, hogy egyre több élelmiszergyártó cég külön termékeket fejleszt ki, úgymond normális, vagy valamint különböző mentes termékeket.
Noémi, az előbb említetted az előző etapban, hogy egyetemi gyakorlatként járjátok a közétkezdési intézményeket, éttermeket, vendéglátóhelyeket. Milyen tapasztalatod van ilyen irányban? Tehát mennyire figyelnek oda a közétkezdetésben, illetve az éttermeknél, étteremláncoknál arra, hogy ugye egyre több, vagy egyre többen ismeri fel magukban, hogy valamiféle problémájuk van a táplálkozással?
Szerintem abszolút figyelem előtt tartják, mivel ez nagyon fontos, valamint tényleg egyre több ember igényli ezeket a szolgáltatásokat. A különböző közétkeztetési intézményekben, ugye, amikor bekerülnek például egy iskolába a gyerekek, akkor ugye általában, hogyha még az adott közétkeztetési üzem nem is tudja ellátni saját ott készült termékkel, általában tudnak rendelni más szolgáltatótól az adott gyereknek különböző féle mentes élelmiszereket, ételeket, szóval szerintem abszolút fel vannak készülve már erre a helyzetre, hogy sajnos vannak, akiknek szüksége van rá.
Kedves hallgatók, önök az Itt-et hallják, a Lasrádió tematikus sportmagazinja. Törjék Noémi a vendégem, aki a Semmelweis Egyetemre jár a fővárosba, és dietetikus hallgató, de most már a vége felé, a finishhez közelít, úgyhogy hamarosan képzett és okleveles és diplomás szakember lesz. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést Noémivel, de most elmegyünk egy kicsit zenélni.
Zitzer, a Halasrádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, önök az Itt-et hallják, a Lasrádió tematikus sportmagazinját, én Tóth István vagyok itt a mikrofon mögött. Mai vendégem Törjék Noémi, dietetikus hallgató, a fővárosban jár a Semmelweis Egyetemre, és most már nagyon a vége felé jár, úgyhogy hamarosan egy képzett szakembert is köszönhetünk a személyében, aki ízig-vérig kiskunhalas, és szívesen jön haza Halasra, és most is itt van itt a Halas Rádióban. Noémi, én azt tapasztalom a gyerekeken, hiszen én is pedagógus vagyok, hogy nem biztos, hogy egészségesen táplálkoznak. Biztos ők is tehetnek róla, a szülők is tehetnek, a környezet is, a fölgyorsult világ is tehet róla, de ezek az energiaitalok, ezek a tele cukros, szénsavas, nagyon-nagyon édes dolgok, a Mirelit, pékárók, te hogyan látod ezt a helyzetet, és mi az, amit látsz, mi az átlag, és mi lenne a normális, vagy mi lenne a helyes táplálkozás, hiszen ez a tizenéves korban fölvett életmód, lehet, hogy életük végéig így fog zajlani.
Igen, én is abszolút azt tapasztalom, hogy sajnos nem annyira egészségesen táplálkoznak, azonban szerintem amúgy az utóbbi időben az emberekben sokkal jobban megvan a törekvés és az elhatározás, hogy egészségesen szeretnek étkezni, azonban az is gyakran előfordul, hogy nem a megfelelő forrásból szedik az információkat, és abban a tudatban, hogy mondjuk egészségesen étkeznek, esetleg nagyobb kárt is tesznek a szervezetükbe, gondolnék itt az ilyen nagyon egyoldalú, szélsőséges diétákra.
Itt az energiaitalok nagyon-nagyon népszerűek, ugye erről mi a véleményed? Mi a véleményed arról ezekről a gyorsfagyasztott és 3 perc alatt elkészült péksüteményekről, amit általában, bocsánat, biztos vannak kivételek, ezekkel az energiaitalokkal együtt fogyasztják el. Mivel lehetne helyettesíteni? Mi lenne az egészséges és ami finom is?
Igazából az energiaital az tényleg ugye magas koffein tartalmú, és ugye elég gyakori, hogy tényleg akár már ilyen kis 14 éves gyerekek is ezt fogyasztják napi szinten, ami nem a legjobb, egyrészt nem csak a sok hozzáadott cukor miatt, hanem a koffein tartalom miatt is, mert sokszor az emberek nem gondolnak bele a különböző élelmiszereknek úgymond a rejtett koffein tartalmára, tehát nagyon könnyen túl lehet lépni akár fiatalabb korban azt a maximum határt, amit mondanak, hogy nem kellene túllépni. Gondolnék itt például a csokoládéra, amire sokan nem gondolnak, de annak is van egy koffein tartalma. És hogyha jól tudom, hogyha mondjuk egy 12 éves gyerekre gondolunk, akkor a napi bevihető koffein mennyiséget, már hogyha azzal egy ilyen kis tejcsokit elfogyaszt, valamint egy zöld teát, akkor már konkrétan a napi bevihető koffein tartalmat már be is vitte.
És azért hozzászokik a szervezet, és igényli legalább azt a mennyiséget, azt az adagot, és utána ez sajnos ez növekedni fog. Neked az is lesz a feladatod, amikor végzel, hogy formáld a személyiséget, az életmódot, a táplálkozáshoz. Szerinted mit kéne általános iskolában, óvodában, hogyan kéne elkezdeni ezt a változást, vagy a változtatás előidézését? Mert ugye, ha a gyerekkorban nem tanulja meg, a felnőttkorban sokkal nehezebb. Szerinted mit kéne végrehajtani? Hiszen, ahogy mondottam volt, neked ez is lesz a feladatod.
Szerintem fontos hangsúlyt fektetni a prevencióra, hogy már tényleg kisebb korban találkozzanak a gyerekek azzal, hogy pontosan hogy is kellene kinézni egy napi étkezésnek. Egyre többen hallanak róla, egyre népszerűbb. Az MDOS-nek, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének a nemzetközi táplálkozási ajánlása az okostányér. Ennek külön készült a gyerekeknek való ajánlás, valamint felnőtteknek. Érdemes ezt a honlapot felkeresni, mert itt közérthető módon nagyon jól elmagyarázzák, egy tányéron szemléltetve, hogy pontosan milyen formában, hogy kellene kinézni az arányoknak a napi étkezés során. És egyébként az egyetem keretén belül nekünk van lehetőségünk, hogy amikor az egyetemet felkeresik különböző intézmények, iskolák, hogy tartsunk előadást az egészséges életmódról, vagy különböző témákról a gyerekeknek. Nekünk hallgatóknak van lehetőségünk erre jelentkezni és elmenni, és én személy szerint már kétszer is részt vettem ilyenen, egyszer általános iskolába, egyszer pedig egy technikumba, ahol az egészséges táplálkozásról beszéltünk, és egyébként én abszolút pozitívan csalódtam, hogy azt gondolnánk, hogy tényleg azért nem annyira elterjedt még az okostányér, azonban egyre több iskolában már ez így szóba kerül, ami szerintem egy abszolút jó dolog.
Noémi, annyit beszélünk arról, hogy egészséges táplálkozás. De mi az egészséges táplálkozás? Én is tudom ezt az okostányért, hiszen a gyerekeknek én is, meg te is elmagyaráztad nekünk a Halas Fitness Egyesület berkein belül, és tényleg fantasztikus volt, amit mondtál. De mégsem jut el elég nagy fórumra. Mesélj egy kicsit arról, hogy konkrétan mi az egészséges táplálkozás, és nagyon sokan azt mondják, hogy oké, de az egészséges táplálkozás drága.
Hát a mai világban mostani árak mellett tényleg egyébként az alapélelmiszerek is elég drágák, azonban itt az egészséges táplálkozásnál tényleg nem kell túl gondolni, hogy mindenféle ilyen hiper-szuper élelmiszert venni, mert azok tényleg drágábbak, de tényleg, hogy nem feltétlen drágább egy egészséges, kiegyensúlyozott étrendet folytatni. Sajnos tényleg a gyümölcs és zöldség árak most tényleg eléggé az egekben vannak, azonban azok tényleg fontos alapját képzik az egészséges táplálkozásnak.
Ezen kívül még, tehát, hogy egy napi étrend, vagy azt hiszem, hogy inkább heti étrendet szoktatok meghatározni, hogy minél változatosabb legyen. Mi az, amit tartalmaznia kell? Mondjál nyugodtan személyes példát, hogy neked milyen az étrended, hiszen neked aztán tényleg különleges étrendet kell folytatnod.
Szerintem fontos egyrészt kiemelni, hogy amit az okostányérban is mondanak, hogy napi 4-5 adag zöldséggyümölcsöt ajánlanak, ebből 3-4 legyen zöldség, 1-2 gyümölcs. Hogyha így belegondolunk, ez körülbelül azt akarja, hogy minden étkezésnél kell tartalmazni a zöldséget vagy gyümölcsöt. Fontos, hogy a gabonaféléknél, hogy minél jobban inkább részesítsük előnybe a teljes értékű gabonákat, a különböző teljes körlésű termékeket, például a teljes körlésű tésztát, kenyereket, durum tészta, ezek mind nagyon jó rostforrások. Fontos figyelmet kell fordítani még a tejtermékekre, Ezek teljes értékű fehérje források, mint például nem csak a tejtermékek, hanem a húsfélék és a tojás is például, amik állati eredetű fehérjék, azok mind teljes értékű fehérjének tekinthető, és fontos, hogy ezeket napi szinten fogyasszuk, valamint a gyerekeknél azt ajánlják, hogy a főétkezés mindig tartalmazzon ilyen teljes értékű fehérjét. Fontos figyelmet fordítani még a folyadékfogyasztásra, amivel szerintem azért sok mindenkinek problémája van, hogy az adott napi folyadékbevitel nem feltétlen, hogy fedezi, és sokan arra is nem gondolnak, hogy például a kávé vízhajtó hatású, tehát olyankor érdemes kicsivel több folyadékot fogyasztani.
Mi van ezekkel a olajos magvakkal? Nagyon sokan azt mondják, hogy arra felé mennek el, hiszen az is pótol egy csomó mindent, vitaminforrás, stb. Mondják ezeket a dolgokat. Nagyon-nagyon előtérbe helyeződik a lokális és a helyi élelmiszerek előállítása, hogy nem biztos, hogy nekünk mindig trópusi gyümölcsöket kell fogyasztani, hanem a közelünkben lévő alma, stb. Erről mi a véleményed? Illetve hát kihagyhatatlan téma, hogy mindenki szeret nagyon nassolni.
Igen, szerintem egyébként az olajos magvak egy jó opció. Az okostányérba is ajánlják a fogyasztását, egy kis maroknyit azt hiszem, és egyébként tényleg ezek jó, úgymond ilyen nasolási lehetőségek is, azonban ezeknél is fontos figyelni a mértékre, mert azért ezeknek sokkal magasabb a zsírtartalma, tehát úgymond gyorsabban beviszünk több kalóriát is, mint gondolnánk, de egyébként abszolút jó opciók lehetnek, azonban még arra is fontos figyelni, hogyha például mondjuk kesudiót vagy ilyesmiket, abból árulnak sózott, meg sótlan változatot is, és érdemes preferálni a sótlan változatot, mert a napi só mennyiséget könnyen túl tudjuk lépni.
És amit mondtam az imént, tehát ez, hogy próbáljunk helyi az éghajlatnak, a klimatikus viszonyoknak megfelelő élelmiszereket fogyasztani, erről mi a véleményetek, vagy mi az általános vélemény?
Nekünk is ezt tanítják az egyetemen, amikor korábbi években tanultunk étlaptervezést, közétkeztetési szinten, tehát különböző korosztályoknak. Nálunk is mindig azt tanították, hogy olyan zöldséget, gyümölcsöt írjunk csak bele az adott étlapba, ami éppen szezonális, és valamint ennek a feltarthatóság szempontjából is nagyon fontos szerepe van. Szóval szerintem nekünk is egyébként ezt tanítják, és igyekeznek, hogy ez legyen a szemünk előtt.
Kedves hallgatók, önök az Itt-Szett hallják Halas Rádió tematikus sportmagazinját. Törjék Noémi a vendégem, a Semmelweis Egyetem hallgatója. Lassan végez az egyetemen, és dietetikus szakember lesz, de emellett sportol, személyedző, de majd elmeséli a következő etapban, mi lesz és mi történik vele ezekben a napokban, de most egy picit mi pihenünk, önök meg hallgassanak meg egy jó kis muzsikát.
Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, önök az Itt-Szett hallják Halas Rádió tematikus sportmagazinját. Én Tóth István vagyok, a mikrofon mögött Törjék Noémi a vendégem, a Semmelweis Egyetem hallgatója, de ide járt suliba, mégpedig a Felsővárosi Általános Iskolába, utána meg a Bibó István gimnáziumba. Ott döntött el, hogy dietetikus lesz személyes okok miatt, és nem bánta meg, sőt, mosolygós, és most már előadásokat tart nekünk is, itt a Halas Fitness Egyesületnek is tartott egy nagyon-nagyon népszerű, nagyon klassz előadást, de már két helyen is szerepelt, középiskolában, illetve általános iskolában is hasonló előadásokkal, mert nagyon-nagyon fontos az egészséges életmód, hogy éljünk 80-90, akár 100 éves korunkig is, és ez a táplálkozást nagyon-nagyon nagy mértékben hozzájárul. Noémi, mi van, mert most veled itt vagyunk májusban, május lassan idusán, mi történik veled a fővárosban, az egyetemen, az egyetem mellett, kívül párhuzamosan, alá is fölé rendeltségi viszonyokat is tekintve?
Az egyetemen most vagyok harmadéves, tehát már csak egy év van hátra, így már abszolút látom a fényt az alagút végén. Emellett februárban elkezdtem egy képzést, a Fitness Akadémián kombinált képzésben jelentkeztem fitnessinstruktor, valamint személyedző képzésre, így, hogyha minden a terveim szerint alakul, akkor 2024 nyarára már a dietetikus diploma mellett egy fitnessinstruktor és személyedző képesítés is lesz a kezemben.
És ezekkel mi lesz a terved, mi az elképzelés, jövőkép, állás, hivatás, mi lesz veled 24 nyara után?
Igazából, mivel a sport mindig is fontos része volt az életemnek, így megláttam a lehetőséget, hogy a hivatásomat, a szakmámat összetudnám kötni a hobbimmal, és innen jött az ötlet, hogy szeretnék személyedző lenni, mert úgy érzem, hogy ilyen átfogó tudást tudnék adni így a klienseknek, nem csak a táplálkozás, hanem a sport terén, és szerintem erre egyre nagyobb igény van.
És elhelyezkedés, ilyen képed van-e esetleg, hiszen gyakorlatra mondtad, hogy jártok nagyon-nagyon sok helyre, mi az elképzelésed, hiszen ezzel a végzettséggel, lásd a dietetikus végzettséggel, diplomával elég sok helyen el lehet helyezkedni.
Igen, abszolút szerintem nagyon sok lehetőségem van, és ez miatt még kicsit bizonytalan is vagyok, hogy milyen irányba szeretnék elhelyezkedni. Engem a klinikai vonal nagyon vonz, viszont most kezdek kicsit ilyen sportos irányba elmenni, és az is tervben van, hogy lehet, hogyha végzek az alapképzéssel, akkor elkezdem a sportdietetikai képzést. Azonban, mint ahogy említettem, a klinikai vonal is nagyon érdekel, valamint gondolkozok, hogy a mesterképzést is jó lenne elvégezni, mert a mi szakunkban ajánlják is, hogy tényleg sok plusz tudást ad. Szóval egyelőre még pontos terv nincs, de ez a sportos vonal is, valamint ez a klinikai vonal is nagyon vonz.
Noémi, csak a szakmáról beszéltél. Teljesen normális, mert nagyon elhivatott vagy, és nagyon szenvedélyes ebben az irányban. De az egyetemen kívül és a sportoláson kívül is van még élet. Mi tölti ki a szabadidődet? Mit szeretsz? Mi a hobbid? Olvasol? Mi az, ami feltölt? Mi az, amivel ez a szép mosolygós arcot napról napra tudod reprodukálni?
Igazából én nagyon szeretek sütni, főzni, amit a családom is nagyon szeret, mert ha itthon vagyok, elég sokat szoktam. Nagyon szeretek különböző tortákat, süteményeket sütni, és mindig igyekszek ezt egy kicsit egészségesebb módon megvalósítani. Valamint, hát ugye, hogy szó volt a sporttól, igazából elég sokat sportolok, az úgy érzem, hogy a sportolásom is segíti így különösen kikapcsolni így a hétköznapokon. Valamint szeretek fotózni is, bár az utóbbi években nem igazán volt sok időmre.
Pedig díjakat nyertél, én emlékszem rá, voltam olyan halasi kiállításon, ahol nyert, és talán még interjút is készítettem, vagy készíthettem veled, tehát az elég sokoldalú vagy. Oké, ez mind teljesen rendben van, most végre itthon vagy, és elárulom a kedves hallgatóknak, hogy régóta beszélgetünk, és ez az interjút már egy fél évvel ezelőtt terveztük, de elég nehéz volt Noémivel egyeztetni, hiszen ritkán van itthon Kiskunhalason. Tényleg mit jelent neked ez az itthon? Mit jelent a Kiskunhalas, a család, a barátaid, azok az emberek, azok a közösségek, akik meghatározták valamikor néhány évvel ezelőtt az életedet?
Nagyon jó érzés hazajönni, igazából mindig nagyon várom, azonban az tény, hogy tényleg elég ritkán jutok haza, mivel az egyetem miatt eléggé be van táblázva minden időnk, és sajnos az órarendünk is olyan, hogy még pénteken is volt, amikor délután volt órám, és már csak úgy tudtam elérni a legutolsó vonatot, hogy kicsit hamarabb eljöttem előadásról, szóval sajnos nem bírok hazajutni olyan gyakran, mint szeretnék, valamint most a képzés miatt a hétvégéim is le vannak foglalva, azonban mindig nagyon várom, hogy jöjjek haza, mert azért mégiscsak itt érzem magam otthon, bármennyire is szeretek Budapesten.
Ó, de jó volt veled beszélgetni, és még az órákig megtehetném, de hát az adásidő az szűkös. Noémi, nagyon köszönöm, hogy befogadtad a meghívást, beszélgettünk egy jót, és én magam részéről, de gondolom itt a halasok is, nagyon sűrűn szeretnék látni ezt a szép mosolygós arcot. Noémi, köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatók, én munkatársaim nevében is megköszönöm önöknek kitüntető figyelmüket, viszont hallásra legközelebb.